Halas Rádió, a bizalom hangja.
A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Pós Szilviát hallják. Rövid összefoglaló következik mai műsorunk témáiból. Egy négyzetmilliméterre zsugorították a SIM-kártyát. Új technológiával kísérleteznek Amerikában, ami akár szobahőmérsékleten is szupravezető lehet. Fémhordozóval növelték a napelemek hatékonyságát. Rendkívül jól tanulnak egymástól a poszméhek. A citrom nanorészecskéi megakadályozzák a vesekövek kialakulását. A levegő lehet az új energiaforrás a kisebb hordozható eszközök számára egy kórokozó rokon baktériumának köszönhetően. Ennyit előjáróban, és most jöjjenek a részletek. Első hírünkben bemutatásra kerülő felfedezés azt sugallja, hogy máshol is létezhet annyi víz, ami az élethez szükséges. Rengeteg vizet találtak egy közeli protoplanetáris korongban. A csillagászok egy protocsillagot vizsgáltak, amely körülbelül 1300 fényévre található az Orion csillagképben. A rendszer egy formálódó bolygórendszer, vagyis egy születőben levő csillag, amely körül méretes anyakorong található. Ebben idővel valószínűleg több bolygó is kialakul majd. A szakértők rádióteleszkóp segítségével vizsgálták az anyakorong vegyi összetételét, elsősorban a víz nyomait keresve ebben. A csillagból nemrégiben kitörő energia felmelegítette a korongot, aminek következtében a korongban lévő fagyott víz egy része gőzzé alakult. A kutatócsoport normál vizet, azaz H2O-t és nehéz vizet is detektált, amelyben a víz egyik hidrogén atomját deutérium, a hidrogén egy nehezebb izotópja helyettesíti. Az általunk ismert élet a víztől függ, így az anyag bősége ebben a protoplanetáris korongban azt sugallja, hogy máshol is létezhet annyi víz, ami az élethez szükséges. A kutatócsoport megállapította, hogy a protocsillag összességében legalább 1200-szor annyi vizet tartalmaz, mint a Föld összes óceánja. A csapat további megfigyeléseket tervez végezni egy pár éven belül üzembe álló rádiótávcsővel. Egy csillagászati kutatásról hallhattak az imént, melynek során vizet találtak egy születőben lévő csillagkorongjában. A továbbiakban a csipre integrált SIM-kártyáról adunk tájékoztatást. Egy négyzetmilliméterre zsugorították a SIM-kártyát, ezért az új iSIM technológia lehetőségeket kínál a helytakarékosságra. 1996-ban debütált a mini SIM-kártya, majd 2003-ban a mikro, 2012-ben a nano megoldás. 2013-ban, 18-ban és 20-ban már a beágyazott eSIM egyre kisebb verziói mutatkoztak be, most pedig lassan mindegyiket elfelejthetjük. A kereskedelmileg is elérhetővé vált iSIM egy módosított csipen keresztül működik, és már hitelesítették a több éves fejlesztést, így az ugyanolyan biztonságos, mint az eSIM. Az iSIM chip szinten integrálja a SIM technológiát, és kevesebb, mint egy négyzetmilliméternyi helyet foglal el a készülékben, vagyis több, mint 100-szor kisebb egy nano SIM kártyánál. Így csökken a fogyasztás, több a hely, az persze a gyártókon múlik, hogy ezzel mihez kezdenek. A becslések szerint 2027-re már 300 millió iSIM-et alkalmazhatnak majd a felhasználók. A SIM-kártyák technológiájának fejlődését ismertettük az előbbiekben. Hamarosan a természettudomány világába kalauzoljuk el hallgatóinkat. Tartsanak velünk!
A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Sikeresen irányították lézerrel a villámokat Svájcban, ezt az eljárást elemezzük következő hírünkben. svájci hegységben végzett kísérlet során egy nagy ismétlési frekvenciájú teravatt lézerrel rövid, nagy erősségű sugarakat bocsátottak az égbe, ezzel mintegy adott helyen kiváltva a villámlást. Jelenleg a legszélesebb körben elterjedt védekezési módszer a villámok ellen az úgynevezett Franklin Rood, hétköznapi nevén villámhárító. Míg a villámhárító gyakorlatilag arra van kitalálva, hogy magához vonza a légköri kisüléseket, a kutatók már 1965-ben kísérleteztek egy olyan módszerrel, amely irányítottan képes előidézni a villámlást, távol az épületektől és egyéb megóvni kívánt helyszínektől. Ehhez akkoriban egy kisebb rakétát, illetve drótot használtak, amit ha megfelelő időpontban kilőttek a zivatar felhő talajhoz viszonylag közeli környezetébe, 90%-os eséllyel villámlást tudtak előidézni a kívánt helyen. Az első lézersugárral előidézett villámlásra tett kísérlet 1999-ben történt. Ekkor 3 lézert használtak 1 kilózsúl energiájú, 2 méteres plazma szikra létrehozásához. Ezt az alapötletet használták a 2021-es svájci kísérlet során is, amikor rövid, fokozatosan erősödő, intenzív lézersugarakat lőttek a viharfelhőkbe. A Svájc északkeleti részén fekvő hegy csúcsán lévő 124 méter magas telekommunikációs torony mellett helyezték el a lézert. Az érzékelők segítségével a kutatók feltérképezték a torony körüli, különböző távolságban lévő elektromágneses mezőket, miközben a lézersugarat felfelé irányították úgy, hogy elhaladjon a torony csúcsa mellett, amelyen egy klasszikus villámhárító is van. A 6,3 órányi zivatar tevékenység alatt működő rendszer eredményei azt mutatták, hogy a villámok követik a lézer által létrehozott csatornát. Még egy klasszikus 10 méter hosszú villámhárító az adott épületet és annak körülbelül 10 méteres sugarú körben lévő közvetlen környezetét képes megóvni a villámlás káros hatásaitól. Egy ilyen lézer képes lenne akár több kilométer hosszú repülőtereknek is védelmet nyújtani azzal, hogy a sugarak gyors impulzusai hőt termelnek, és néhány környező levegő molekulát kiszorítanak az útból. Ez egy kisebb sűrűségű levegőből álló utat hoz létre, amely elektromos áramot vezet és a villámlást elvezeti. Bár az imént elhangzott kísérlet hatalmas előrelépés, a tudomány mai állása szerint még jó pár évet kell várnunk arra, hogy teljes biztonságban legyünk a villámoktól. A legújabb szupravezető technológiáról adunk információt a következőkben. Új technológiával kísérleteznek Amerikában, ami akár szobahőmérsékleten is szupravezető lehet. A lutécium alapú szupravezető anyag egyedülálló technológia, ugyanis szupravezető tulajdonságainak eléréséhez nem kell extrém hideg hőmérsékletet biztosítani. Igaz, így nem beszélhetünk környezeti általános körülményekről. Ahhoz, hogy az anyag vezető képességei szinte veszteségmentesek legyenek, az atmoszférikus nyomás 10000-szeresére van szükség. A lutéciumot először egy gázeleggyel keverték, majd 200 Celsius fokra hevítették a cellát. Pár nap múlva a keveréket szobahőmérsékletűre hűtötték, majd a nyomást kezdték el fokozni. A légköri nyomás 10000-szeresét elérve rózsaszínes színt öltött, és a mérések alapján szupravezetőként viselkedett. A kutatócsoport bizakodó azzal kapcsolatban, hogy az anyag a jövőben egy új szupravezető alapanyagául szolgálhat, ami ráadásul a természeti körülményekhez nagyságrendekkel jobban hasonlító feltételekkel is működtethető. Az első szupravezetőről értesülhettek előző hírünkből, aminek nincs szüksége a légköri nyomás több milliószorosára a veszteségmentes működéshez. A folytatásban a meta felületek térnyeréséről lesz szó. Maradjanak velünk!
A tudomány mai állása.
A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása most folytatódik.
Következő hírünk szerint 10 év múlva vehetik át az uralmat a kijelző technológiában a Meta felületek. Számos érv szól amellett, hogy egy új technológia a Meta felület váltsa le a jelenlegi LCD-ket. Hiába vannak hatékony eszközök, mindig van a jelenleginél jobb, még hatékonyabb, kisebb, gyorsabb alternatíva. Így van ez a kijelzők területén is, ahova még az 1960-as évek végén robbantak be az LCD-k, forradalmasítva ezt a területet. Mára persze nyilvánvalók a korlátjaik is, ezért is keresnek újabb és újabb LCD helyettesítő technológiákat a kutatók. Ezen technológiák egyikét jelenti a Meta felületek, amelyek önmagukban nem jelentenek újdonságot, azonban egy nemzetközi kutatócsoport bebizonyította, hogy létjogosultságuk lehet a kijelzőiparban is. A Meta felületek 100-szor vékonyabbak, 10-szer nagyobb felbontást eredményeznek és 50%-kal kevesebb energiát fogyasztanak, mint az LCD-k. De mik azok a Meta felületek? Szubhullámhosszú elemek, kétdimenziós tömbjei, amelyek manipulálják a fényt a kívánt hatások elérése érdekében. A nanogyártási technikák alkalmazásával a Meta felületek ma már milliméteres hullámokkal, mikrohullámokkal és látható fénnyel is működhetnek. A Meta felületeket számos területen alkalmazzák, beleértve a kommunikációs rendszereket, az érzékelést és a képalkotást. Nyomos érv szól amellett, hogy a Meta felületek jól használhatók a kijelző technológia területén, ahol végül az LCD-ket is kiválthatnák. A Meta felület alapú kijelzőknek nincs szükségük háttérvilágításra, így sokkal energiahatékonyabb megoldásokhoz vezethetnek. A kutatók is éppen az energiafogyasztás masszív csökkentését tartják technológiájuk legjelentősebb előnyének, különösen azért, mivel a háztartásokban és a vállalkozásokban naponta sok monitort és tévékészüléket használnak. Azt is előnyösnek tartják, hogy pixeleik szilíciumból készülnek, ami hosszú élettartamot biztosít a többi létező alternatívához szükséges szerves anyagokkal szemben. Emellett a szilícium széles körben elérhető, kompatibilis a kiforrott technológiákkal, és olcsó az előállítása. A kutatók azt remélik, hogy az elkövetkező 5 éven belül készülhet majd egy nagyméretű prototípus, és nagy felbontású képek is előállíthatók lesznek a Meta felületi technológiával. Ha ez megtörtént, a technológiát lapos képernyőkbe integrálják, és 1 évtizeden belül elérhetővé teszik a nyilvánosság számára. Az LCD helyettesítő technológiáról, a Meta felületről hallhattak az előbbiekben. A továbbiakban megtudhatják, hogyan termelhet sokkal több áramot egy olcsó napelem. Sikerült a sokszorosára növelni a napelemek alapanyagának, a perovszkit bizonyos típusának a hatékonyságát. Miután olcsóbbak a szilíciumnál, ráadásul jól elnyelik a nagyobb energiájú fényt, a perovszkit anyagok ígéretes helyettesítői lehetnek a szilíciumnak a napelem technológiában. Azonban a tartóságuk, a stabilitásuk és nem utolsó sorban a hatékonyságuk még bőven hagynak kívánnivalót maguk után. A hatékonyság területén történt nemrégiben egy jelentős előrelépés, kutatók 250%-kal növelni tudták egy perovszkit anyag fényátalakítási hatásfokát. Ehhez a szokásos üveghordozó helyett fémmel kombinálták az anyagot. A kutatók úgy találták, hogy a fém hozzáadásával csökkenteni tudták ezt a rekombinációt, és ennek köszönhetően nőtt a hatékonyság. A kutatók biztatónak tartják az eredményeiket, de még további fejlesztésekre lesz szükség a fémek perovszkitokkal való kombinálása terén, hogy a mostaninál jobban lehessen ellenőrizni a napelemeket, és azt, hogy miként alakítják át a fényt villamos energiává. Fémhordozóval növelték a napelemek hatékonyságát kutatók, ezt az eljárást részleteztük az imént. A továbbiakban az állatvilág területéről érkeznek híreink. Tartsanak velünk!
A tudomány mai állása.
A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
A következő kutatás eredményei alapján a házi méhek úgy navigálnak, ahogy az első pilóták. Rádiós nyomkövetéssel mérték fel, miként tájékozódnak az ismeretlen helyre szállított házi méhek. A repülés hőskorában, amikor még nem volt rádió és semmiféle valós idejű segítség a navigációhoz, a pilóták a táj azon elemeit használták, amelyek egyenes vonalúak voltak, utak, vasutak, csatornák és hasonlók. Egy kutatási eredmény szerint a mézelő méhek hasonló alapon tájékozódnak az őket körbevevő tájban. A mesdje határokon, csatornán, folyón és utakon keresztül jegyezték meg, merre van a kaptáruk. A házi méheknek ahhoz, hogy hazataláljanak, jó memóriára van szükségük, s emellett arra is, hogy többféle módon képesek legyenek felismerni a táj és a hazavezető út jellegzetességeit, akár a nap állása, akár az égbolt polarizációja, akár egyes illatok alapján. 5 különböző helyen tartott méhcsaládokból összesen 50 tapasztalt egyedet áttelepítettek egy számukra ismeretlen helyre, ami ugyan hasonló jellegű, de mégis teljesen más táj volt, vagyis voltak benne szántók, öntözőcsatornák, mesdjehatárok, fasorok, azonban más helyen, mint az állatok korábbi otthonánál. A házi méhek, amikor idegen helyen találják magukat, először felderítik a környezetüket, abból a pontból kiindulva, ahol kiengedték őket, felderítő repüléseket végeznek, ekkor mentálisan feltérképezik az új tájat. A kutatók megvizsgálták, hogy a méhek szabadon engedésekor a felderítő repülések során mit figyeltek az ismeretlen környezetben, merre felé, mi alapján navigáltak, majd összehasonlították azzal, hogy milyenek voltak az egyes állatok eredeti otthonához képest repüléseik. Egyes méhek néhány méterrel a felszín fölé emelkedve repültek, azonban a várakozásokkal ellentétben nem össze-vissza, hanem nagyon is tudatos mintázat szerint. A legnagyobb részben az új területen lévő két öntöző csatorna vonalát követve repültek, vagyis irányzékként használták egy tájelemeket a navigációjuk során, pontosan úgy, ahogy a legkorábbi pilóták is. Az elemzésekből az is világossá vált, hogy minél inkább hasonló elemekből áll az otthonukhoz képest az új, ismeretlen táj, annál jobban támaszkodtak az egyenes elemekre, mint az öntöző csatornák vonala. Eszerint a mézelő méh az emlékeiben meglévő vonalszerű tájképi elemeket próbálta megkeresni az új környezetben is, s ezek alapján navigált. Az előbbi kutatási eredmény szerint a mézelő méhek hasonló alapon tájékozódnak, mint az első pilóták. Maradunk a méheknél, méghozzá a rejtvényfejtő poszméheket ismerhetjük meg a továbbiakban. Bizonyították kutatók, hogy a poszméhek egymástól tanulnak rejtvényt megoldani. A poszméhek nagyobbak, mint a méhek, testük szőrösebb és nem termelnek mézet. Kevésbé agresszívek, ritkán csípnek és sűrű bundájuk, szárnyaik erős rezgése miatt sok pollen tapad a szőrzetükre, így több virágport szállítanak. De nem csak ezek a jó tulajdonságai, most kiderült, hogy rendkívül jó tanulók is, ha egymást oktatják. A trükkös dobozt a fedele óramutató járásával megegyező irányba történő elforgatásával lehetett kinyitni, egy piros fül megnyomásával, egy kékkel pedig a másik irányba lehetett a fedelet mozgatni. A kísérlet során pár betanított méh megmutatta a többinek, hogy lehet kinyitni a dobozt. A néző méhek később 98%-ban ugyanezzel a módszerrel nyitották ki, vagyis megtanulták társaiktól a bevált módszert. Ez mutatta meg, hogyan alakulhat ki viselkedési tendencia a méh populáción belül. Rendkívül jól tanulnak egymástól a poszméhek az előző tanulmány alapján. Hamarosan a koralbarát naptejet mutatjuk be. Maradjanak velünk!
A tudomány mai állása.
A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása most folytatódik.
A korallbarát naptej az emberi bőrt is hatékonyabban védi, mint hagyományos társai. Ez a fejlesztés kerül most bemutatásra. Ismert, hogy a naptejek egyes összetevői károsítják a korallokat, egy újonnan fejlesztett naptej viszont nem, sőt az emberi bőrt a hagyományosoknál hatékonyabban védi. Számos fejlesztés zajlik a korallbarát naptejek terén, ez az új eredmény egyelőre egereken bizonyította be, hogy kiváló védelmet nyújt az UV-sugárzás ellen, nagy mérete miatt nem jut át a bőrön sem, és ugyanezen okból nem károsítja a korallokat, algákat. Egy kínai kutatócsoport fejlesztette ki azt az új polimer alapú naptejet, amely nagyobb mérete révén nem károsítja a korallokkal szimbiózisban élő algákat. A szakemberek először egy olyan kémiai reakciót alkalmaztak, amelynek eredményeként különféle gyűrű alakú molekulák jöttek létre, vagyis hasonlóak ahhoz, amilyenek a mai naptejek UV-védelmét adják. Egy következő reakcióban e molekulagyűrűket összekapcsolták egymással, s az így kapott nagyméretű molekulákat aztán megvizsgálták, melyik szűri legjobban az UV-t. Ez alapján kiválasztották a legjobbat, amelyet azután teszteltek is. Egerek bőrégését sokkal hatékonyabban tudta megelőzni a most fejlesztett molekula a hagyományosoknál, és a fénymérések is azt mutatták, hogy sokkal több UV-t képes elnyelni azoknál. Ezzel szemben a korallokkal végzett kísérletekben az derült ki, hogy nem károsította, és a szintén egerek bőrén végzett vizsgálatok azt is feltárták, hogy nem szívódik fel a molekula a bőrön át, így a szervezeten belül se képes problémát okozni. Természetesen ez a kísérlet sorozat még nem azt jelenti, hogy idén nyáron már mindenki korallbarát naptejet tud venni, hisz még rengeteg tesztet kell elvégezni, de jó utat jelöl a kutatás, és remélhetőleg néhány éven belül már hozzáférhetőek lesznek a hasonló elven készülő naptejek is. Kecsegtető eredményeket mutatott a közelmúltban kifejlesztett korallbarát naptej. Erről a környezetbarát megoldásról adtunk hírt az imént. A következő tanulmányból kiderül, embereken is hatékony lehet a vesekő gyógyítása citrommal. Patkánykísérletek során jöttek rá kutatók, hogy a citrom nanorészecskéi megakadályozzák a vesekövek kialakulását. A citromlé egy jól ismert házi gyógymód a vesekövekre, amik akkor keletkeznek, amikor az ásványi anyagok kikristályosodnak és összegyűlnek a vesében. A vesekövek általában kalciumból és oxalátból állnak, amelyek diófélékben, rebarbarában, répában és más élelmiszerekben találhatók. Az ultraibolya fény a kövek vékony rétegein színes ásványi és drága köveknek látszó részleteket tárt fel. Az árnyalatok sokasága szerves anyagokból, mikróbákból, vesesejtekből és az általuk termelt vegyi anyagokból származik, amelyek az ásványi rétegekben rekedtek. A tudósok már korábban is tudták, hogy a citromsav képes megkötni a köveket alkotó ásványi anyagokat. A citromlé ivása fogászati problémákat okozhat, a sav marja a fogakat, úgyhogy a kutatók más összetevőket kerestek, amelyek segíthetnek megelőzni a vesekő kialakulását. Nem tudni, hogy 10 emberből egyet miért érint a fájdalmas vesekő, de a kő szerkezetének és kémiájának jobb megértése olyan kezelésekhez vezethet, amelyek segítik a vesét, hogy visszatérjen az apró kövek normál növekedési módjához, de aztán feloldja azokat, hogy ne növekedjenek újra. Az előző kísérlet rámutatott a citrom sokoldalú tulajdonságai közül gyógyító hatására is. A folytatásban az orvostudomány területéről érkeznek híreink. Tartsanak velünk!
A tudomány mai állása.
A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása most folytatódik.
Új diagnosztikai módszert tesztelnek az endometriózis felismerésére. Ezt a hírt osztjuk meg most önökkel. Beavatkozásmentes módszert tesztelnek kutatók, amely mindössze 20 percet vesz igénybe, és az endometriózissal járó alhasi gyulladásos folyamatokat mutatja ki, felgyorsítva ezzel a diagnózist. Az endometriózis az a betegség, amelyben valamilyen formában minden tizedik nő érintett, ám a diagnosztikája az elmúlt évtizedekben sem javult. Kutatók egy olyan eljárást fejlesztenek, amely egy különleges képalkotó módszerrel képes kimutatni a betegséghez társuló helyi gyulladásokat. Az angol kutatók most kezdik el a betegeken tesztelni a kifejlesztett módszert olyan pácienseken, akiket már előjegyeztek műtétre a feltételezett endometriózis miatt. A műtét előtt néhány nappal elvégzik a felmérést az érintett hölgyeken, és a műtét során összevetik a teszt eredményeként találtakat a műtéti úton feltártakkal. Ezzel tehát beigazolódhat, ha a teszt képes kimutatni a betegséget. Ha beválik a módszer, akkor sok 10 millió nő számára jelenthet majd gyors, olcsó és fájdalommentes diagnosztikai lehetőséget világszerte, amelyre óriási szükség van. Egy új diagnosztikai eljárásról hallhattak az imént, amely az alhasi gyulladásos folyamatokat mutatja ki, felgyorsítva ezzel a diagnózist. Levegő töltheti majd fel a telefonunkat, sőt idővel akár az autónkat is a következő kutatás szerint. A levegő lehet az új energiaforrás a kisebb hordozható eszközök számára egy kórokozó rokon baktériumának köszönhetően. A baktérium igencsak ellenálló élőlény, jelen van a talajban, a világon mindenhol, vagyis a legzordabb körülményeket is túléli, legyen szó az Antarktiszról, vulkáni kráterekről vagy az óceán mélyéről. A baktérium mindezt egy szuper képességének köszönheti, képes már a levegőben található igen csekély mennyiségű hidrogént is energiává konvertálni. A kutatás magára a baktériumra volt kíváncsi, egészen pontosan arra, hogy miként alakítja a hidrogént elektromos feszültséggé. Mint kiderült, az említett szuper képességet a baktérium egy enzime okozza. A csapat felfedezte, hogy az enzim központjában egy aktív helynek nevezett szerkezet található, amely töltött nikkel és vas ionokat tartalmaz. Amint a hidrogén molekulák belépnek erre az aktív helyre, beszorulnak a nikkel és vas ionok közé, és elvesztik az elektronjaikat. Az enzim ezután ezeket az elektronokat áramlás formájában továbbítja, így generál tehát áramot. Ha az enzimet nagyobb koncentrációban látják el hidrogénnel, akkor több elektromos áramot termel. Ez azt jelenti, hogy üzemanyagcellákban használhatják akár bonyolultabb eszközök, például okosórák vagy okostelefonok, hordozható összetett számítógépek és esetleg autók táplálására is. Szuperképességű baktérium enzime lehet a megoldás kisebb műszaki eszközök töltésére az előbb elhangzott kutatás alapján. Ennyi fért mai műsorunkba. Röviden összefoglalva, mi mindenről esett szó mai adásunkban. Beszámoltunk arról, hogy rengeteg vizet találtak egy közeli protoplanetáris korongban. Szó volt arról, hogy sikeresen irányították lézerrel a villámokat Svájcban. Hallhattak az LCD helyettesítő technológiáról, a Meta felületről. Megtudhatták azt is, hogy a házi méhek úgy navigálnak, ahogy az első pilóták. Tájékoztatást kaphattak arról, hogy a korallbarát naptej az emberi bőrt is hatékonyabban védi, mint hagyományos társai, valamint ismertettünk egy új diagnosztikai módszert, amely az alhasi gyulladásos folyamatokat mutatja ki. Híreinket, témáinkat, tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm a figyelmet, a szerkesztő műsorvezetőt, Pós Szilviát hallották. Várom Önöket egy hét múlva ugyanekkor ugyanitt. Viszont hallásra!
A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!